Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Ferences világirendhez tartozó Polgár Bélánéval Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók! Mai beszélgetőtársamat abból az időből ismerem, amikor az ukrajnai háború elején a Caritas keretein belül együtt szolgáltunk a menekültek fogadásában, és személyében a rászorulók segítésében nagyon elkötelezett, melegszívű, tevékeny nyugdíjassal találkozhattam. Fogadják szeretettel Polgár Béláné Katikát. Milyen családba születtél?
Vallásos családba születtem bele. Édesanyám családja katolikus volt, édesapám református, az ő édesapja református, de az édesanyja katolikus, tehát a humanizmusban nőttem bele igazából. És ami nagyon érdekes, hogy édesapám mindig nagyon odafigyelt, hogy édesanyám el tudjon menni vasárnap szentmisére, és nagy ünnepekkor volt, hogy ő is velünk jött. Egyébként nem járt de református istentiszteletre, néha-néha, de nem. De egy nagyon szerető családban nőttem bele.
Katolikusnak kereszteltek?
Hárman vagyunk testvérek, mikor édesanyám összeházasodtak, kötelező volt a reveddel is. Tehát mind a hárman katolikusok lettünk. Jó volt, mert egységes katolikus szellemben nőttünk bele. Ez nagyon sokat adott, mert sokat beszélgettünk is nagyobb korunkban ilyen témáról, Istenről, Jézusról, vallásról.
Feltételezem, hittanra is jártál.
Iskolában nem volt, tehát a Krisztus irányba jártam általános iskolában hittanra. Nem nagyon szerettem. Nem emléktem az atya nevére, de nem tudott minket megfogni. Később ugye katonába jártam gimnáziumba, ott a Kosztolányi István tanár úr volt, a hittan tanárunk, egy nagyon nagy tudású. Ő se igazán tudta átadni azt, ami benne volt. Én végső soron, mikor kikerültem az iskolából, akkor kezdtem el keresni olyan hittanokat. Például a Kozma Imre atya hittanjára jártunk sokáig, amíg nem helyezték őt Dublinjedbe.
Fontos volt neked, hogy katolikus közösséghez tartoz?
Érdekes életünk volt, mert nagy volt a társaság. Tanultam, sportoltam, vívtam, és az bizony napi 3 óra edzést jelentett. Ez azért meghatároztam fiatal koromat. Majdnem, hogy vasárnapi katolikus voltam. Tulajdonképpen a férjhez menetelem így, igazából nem alakult egy ilyen nagyon szoros kapcsolat Jézussal. Most gondoltam végig, hogy is volt ez az én fiatal koromba, de hát ez így volt.
Hogy kötődik össze ez a kettő?
Mikor férjhez mentem, mi a Henger utcába kaptunk lakást, és a munkahelyem meg a Budafoki úton volt, tehát a Margit Híd Budai hétfőjétől mentem a Budafoki útra, és össze volt a Batthyány téri templom. És már akkor, nem mindig misére, de megálltam a Batthyány téren, és bementem a templomba. És ez a rövid Jézussal való találkozások vezette el engem oda, hogy utána igényem lett arra, hogy ne csak benézek, hanem tetviséről is vegyek részt. Mindent tartozik még az, hogy a férjem is református volt, de minden vasárnap velem jött tetvisére. Ez erősített minket, és a későbbiekben komoly jelentősége volt számomra az, hogy ő is velem jött, mert most kicsit ugrom az időbe, hogy mikor már a Móri Zsigmond ötnére öltöttünk. Én mentem reggel a szentmisére a Ferenciek terére, és mindult, és amikor jöttem a miséről, minden napot láttam hátul imádkozni. Egy olyan erősítés volt számomra, hogy az Úristen úgy hívta magához.
Hogyan alakult az életetek a házasságkötés után?
Hát az első 5 év, akkor külön laktunk egy kis lakásba. Hát ezt imádom minden fiatal házaspárnak. Az első idejük csak legyenek. Utána az élet úgy hozta, hogy apusom meghalt, anyusomat nem lehetett egyedül hagyni. Én már előtte mondtam Mélának, hogy ha kell, akkor én vállalom, hogy összeöltözünk. És ez így is lett. Anyusom haláláig együtt éltünk. Az ő lakásokat, meg a miénket egyre elcseréltük egy nagyobbra, és együtt voltunk.
Mit jelentett neked ez az időszak?
Nagyon nagy gondozásra nem volt szükség. Nem lehetett egyedül elengedni sehova. De otthon nagyon jól el voltunk, és nagyon intelligens volt, és ő magát ellátta teljesen. Utólag gondoltam erre, hogy én 10 évig minden nap főztem, ugye dolgoztam, nem is keveset. Eleinte próbáltuk, hogy csak előkészítem és befejezni, de ez nem működött. Ez azért néha nem volt könnyű, de vállaltam is ennyi. Megoldottuk. Béla ebben ügyes volt, meg volt anyósomnak barátnői, meg a sógornője. Ha mi el akartunk menni hozzám minőre, akkor valaki mindig oda jött hozzá.
Ő vallásgyakorló volt?
Katolikus volt, de ugye mi nem nagyon tudott már lejönni velünk, de időről időre hívtunk hozzá papot. Vagy ha jó állapotban volt, akkor levittük a bazilikába, de egy teljes misét már nem tudott az élővény így hallgatni. Szentségekkel azért el volt látva.
Nem született gyermeketek. Ezt hogyan élted meg?
Ez nem volt egy könnyű időszak. Mert én bátyám van, az egyik 5 évvel idősebb, a másik 3-mal, és 1 évvel nősültet, én meg férjhez mentem, 1977-ben. És ott mindenhol jöttek a gyerekek. És nálunk nem jöttek a gyerekek. Ugye a vizsgálatok minden megvolt, és hát ugye nagy divat ez most na romik. És ez valahogy én nem is olvastam utána, hát nem tudtam a katolikus az álláspontját. Én önkéntelenül is tiltakoztam ellene. Hogyha a Jóisten nem akarja, akkor ne legyen. Az örökbe fogadás bennem fölmerült, de Méla nem akarta. És én azt mondtam, hogy ez étembernek a felelőssége. Tehát ha ő úgy gondolja, hogy ez nem, akkor nem. És azért az idő valahol őt igazolta, mert ő fiatalon halt meg, és nem lett volna egyszerű egy örökbe fogadott gyerekkel ott maradni özvegyen. De hogyha baba hiányom volt, akkor hol az egyik bátyámhoz mentem, hol a másikhoz, és akkor vigyáztunk a gyerekre. Tehát azért áthidalódott ez a dolog, de nem mondom, hogy fájdalommentes volt.
És úgy tudom, van a szívednek különösen kedves keresztlányod.
Igen, ő nem egyik bátyámnak sem. Van egy unokatestvérem, aki nagyon önnel áll hozzám, meg édesanyja korán meghalt, és sokat volt nálunk, hát mi jóban voltunk. Ő neki a lánya lett, az én keresztlányom, az Eszter, és nagyon szerettem. Különös ajándék volt, hát nem annyira, de nekem, hogy a második gyermekük genetikai betegséggel született. Nem tudták előre, csak mikor már megszületett, és mondták az orvosok, hogy nem tudják, meddig fog élni. Nagyon édes mama volt, nem látott rajta semmi, de azt sem tudtuk, hogy lát-e, hall-e, valami olyan szeretetet áradott magából, mikor ha ezünkbe vettük, az egész családot összehozta, nem csak engem, mit tudom, hogy minden többet legyen náluk, amit lehetett ugye segíteni, a nagyobbikkal foglalkozni. Vértes Ajai László atya esette őket, ő eresztette a kis Oliviát, Oliviának hívta, és aztán őt temette 9 hónap múlva. És Eszteré úgy fogalmazták meg, hogy volt 9 boldog hónap, amíg várták, és utána volt 9 hónap, ami nem volt önnyű, de hatalmas szeretet volt benne. És így tudták visszaadni. Én nagyon sokat imádkoztam értük, hogy ez ne szétválasztja őket, hanem összehozza, és ez így is volt. született még négy gyerek, tehát összesen öt élő gyermekük van.
Hogyan élted meg a hangképzéssel kapcsolatos nehézségeket?
Farkas nyarokkal születtem, operálta bébi koromba, de én ebből nem érzékeltem semmit a családom belül, semmit, mert mindenki valahogy megértett, nem tudom, hogy nem megértett. És aztán volt az anyai nagyanyám, vigyázott egy családnál gyerekekre, ahol a mama logopédus volt. Ő hozzá vitte, de nem már 7 éves koromtól vitt hozzá a nagymama, 10 éves koromig. Mire iskolába mentem, addigra ő úgy megtanított beszélni, hát ahogy most tudok. Minden betűt ülő megtanított, hogy elmondani. Egy nagyon aranyos valaki volt. Már nem él. Jó Isten, jutalmazza meg azért a nagy áldozatért. Szinte minden második nap foglalkozott velem. Mondta, hogy javítsák ki, hogyha valamit nem mondok. De ez engem sose zavart. Nem mindig volt erőm a játékból fölállni és elmenni. Tény is való, hogy volt, amikor az asztal alá elbújtam, hogy akkor most ne menjünk, de hány gyerek voltam.
Kapcsolatteremtéseidben okozott problémát ez a beszédhiba?
Érdekes módon, hogy nem. Talán kicsit óvatosabban barátkoztam, de ahogy éri az ember, akár a Jézussal való kapcsolatomban is, ahogy értem, úgy értem ezekben is. De nem emléktem, hogy olyan lett volna, hogy valaki emiatt ne barátkozott volna velem. De hogy mondtam, nagy társaságunk volt. Tehát a bátyámé évfolyam társai, és mindenki olyan kedvesen volt, tehát nem vettem észre, hogy én most más vagyok, mint mások. És az első osztályos tanítónéni, a Mária néni, nagyon aranyosan és nagyon szépen fogadott, tehát ugyanúgy jártam iskolába, mint mindenki más.
Hogy ment a tanulás? Milyen pályát választottál?
Jó tanuló voltam, nem kitűnő, de jó tanuló voltam. Mert az életritmusom olyan volt, hogy az iskola után rögtön leültem tanulni, hogy mehesse edzésre. És a vívásnak ötönhetően nagyon megtanultam koncentrálni. Hát amikor tanultam, akkor tanultam. Amikor vívtam, akkor vívtam, és amikor imádkoztam, akkor imádkoztam. Ez egy nagy ajándék egyébként. Ezt a Jóistennek ötönhetem, mert tudom, hogy nem vagyunk egyformán eme.
A vívásra te vágytál, vagy a szüleid irányítottak feléje?
Engem gyerektornára irattak be. Nagyon támogatták, hogy mozogni minden gyereknek, és igazuk volt. És a bátyáim viszont vívni mentek. Úgyhogy szóba előtt nem ellenezték. 14 évesen, ami vívóknál már kicsit késő, majdnem, hogy kezdtem el vívni. Nagyon szerettem, de mindig játéknak tekintettem. Nem voltam jó versenyző. Önmagamért nem tudtam járni, de a csapatért mindenre hajlandó voltam.
Milyen pályát választottál?
Már általános iskolában szerettem volna valami vegyészet, laboratórium, ilyen pályára menni. Felvételiztem vegyészmérnökére, de nem vettek föl, pont hiány miatt. De az volt, hogy a patronába jártam, ez 1972. És a kérdésük az volt a szóbeli, hogy tartom-e a kapcsolatot a tanáraimmal és az osztálytársaimmal, mondtam, hogy igen. Úgyhogy innen én már tudtam, hogy pont hiányos vagyok. De nem estem kétségbe, az idősebb bátyámat 3-szorra vették föl, a pianistákon jártak. Mikor engem nem vettek föl, arra gondoltam, és nagyon őszinte volt, hogy én tulajdonképpen családot szeretnék. És miért vegyem el egy olyan elől a helyet az egyetemen, ha esetleg szeretne bejutni, és miattam nem tud bejutni, mikor én úgyis családot szeretnék, de hát akkor valószínű, hogy egy darabig ilyesem ebből. Tehát ez benne volt, én nem is felvételítem többet. És akkor indult az élelmiszer analitikai technikum első évfolyam levelező volt. Innen bejutottam, és miután első indulás volt, a 7 évet ennyi alatt tanultuk meg, és így az élelmiszeripari kutatóintézetbe kerültem, ahol jól éreztem magam, de éreztem, hogy ez a középvégzettség, ez egy kutatóintézetben nem elég. Én szerettem volna arra az élelmiszeripari főiskolára elmenni. Már 5 éve ott dolgoztam, és akkor a személyzet is mondta, hogy még 6 évig dolgozzam, és majd akkor javasolni fognak. Akkor egy kicsit mérges lettem, és akkor úgy döntöttem, hogy eljövök onnan.
Tudták rólad, hogy hívőként élsz?
Igen, mert engem csaltak a ízbe. Első munkahelyem volt, és leültetett az osztályvezető, hogy nagyon szépen megér, hogy itt a közösség érdekében lépjen be a ízbe. És akkor mondtam, hogy de én nem voltam se ízdobor, se úttörő, semmi sem voltam. Abban az időben, 1974-ben jött egy ilyen korítás, hogy akinek nem változtatható meg az ideológiája, az nem lehet íztag. Úgyhogy az első ilyen alkalommal én jelentettem, hogy bocsánat, engem már nem lehet megváltoztatni, úgyhogy rögtön íználtak a ízből. Életemnek egy nagyon nagy kanyarja lett ebből. Nézelődtem állások után, hogy merre menjek. És a sógornőm a MÁV kórház rendelőintézetében laboráns volt. És akkor ment el szülni. És a Béla mondta, hogy férjem, hogy miért nem mész a MÁV kórházba, mert akkor ingyen vonatjegyünk lesz. Hogy nem jó. Jelentettem. És akkor abban maradtunk, hogy van 3 hónap próbaidő, hogy a 3 hónap alatt meg tudok tanulni vért venni, meg az adminisztráció a rendben. És én 3 hónap alatt megtanultam, és teljesen elötteleződtem az egészségügybe. Végig laborban dolgoztam, és nagyon-nagyon szerettem ezt a szakmát.
Mondhatod, hogy csapatjátékos vagy. Mi pedig a karitászban ismerkedtünk meg, ez is egy csapat. Hogyan vezetett oda az úr?
Még a 90-es években a házunkban lakott a Madeli a karitász vezetője. És azért ott mindenki ismerte egymást, és megtólított, hogy nincs edvem csatlakozni. Úgyhogy én onnantól edve, ugye nagyon elfoglalt voltam, de azért amikor lehetett, akkor kicsit segítettem. A nagyobb gyűjtése meg a szállítgatások körül. Aztán, hogy elköltöttünk onnan, akkor egy picit ez meglazult, de azért még mindig vissza, most is visszajárok. Ugyanoda van, hogy a karitászámban járok vissza, egy hónapban egyszer, meg karácsony, meg húsvét ilyen tájakon.
Látom a nyakadban a Tau keresztet, meg egyébként is tudok róla, hogy a Ferences családhoz tartozol. Hogyan találkoztál velük, és mi tetszett meg benne?
Sok élményem fűződni. Például 80-as években Bélával jártunk Máté Veremészen után. Ugye akkor ott nyilvánosan nem voltak Ferencesek, de valaki ott dolgozott, és rákérdezett, amikor itt álltam az autóban, hogy szintén testvér. És akkor én rettentően tiltakoztam, hogy nem. Aztán ugye Ferences templomba jártunk. Sok ilyen élményem volt, még akkor nem is tudtam, hogy van Ferences világi rend, ahova végül is fogadalmat tettem. Mentünk egyszer Kárpátaljára nagyszülőse, és persze nem kapták meg a levelet, hogy mi megyünk, de azért fogadtak nagyon kedvesen, akkor ott már 94-ben Ferencesek voltak, és mi vittünk mindenfélét, biciklivel voltunk. És hát mondtuk, hogy van mindenünk, hálózsák, csak egy fedelet szeretnénk élni. És akkor egy nagyon kedves atya egyszer csak jött hozzánk, hogy tudnám-e segíteni. És mondta, hát hogy ne tudnám, mi mondja, hogy mit tudunk. Olyan sokat főztek az asszonyok, hogy nem bírjuk megenni. Ez az igazi Ferences lelület. Az egésznek a módja, ahogy meghívott minket, amikor tudjuk, hogy ott akkoriban semmi sem volt, és mégis. Ez is mélyen a szívemben maradt. Aztán volt egy gyalogos zarándoklat. egy mondtam át a Veremélyten utni. Akkor már azért 50-0 voltam, és mindjárt megvalva úgy indultam el, hogy itt próbálom, hogy tudok-e még annyit gyalogolni, mint régen. De hát mire elértünk már a Veremélyten útra, annyira már teljesen minden volt, az, hogy teljesítem, vagy nem teljesítem. Mert azért hozzátartani, hogy közve a Ferences atya elmérkedéseket mondta a Zsolos bátunk, de valamiért a lehintartalom megvolt, de teljesen átalakult. És mikor odaértünk, tehát útra azon az éjtapán szentségimádás volt. És én, aki már 9 órakor szerettem aludni, egyszerűen nem bírtam otthagyni. Nem bírtam otthagyni, csak ott voltam, és voltam, és na.
Megragadott az Úr.
Megragadott, és aztán már el se engedett igazából. Az, hogy Ferences világi rendi legye, ezt Csaba testvérnek köszönhetem, ahol egy kicsit önkénteskedtem a Csobánkai háznál, és ő szervezett nekünk egy leigyakorlatot, és akkor beszélgettünk sokat, és mondta, hogy hát miért nem keresed meg a Ferences világi rendet? Úgyhogy aztán így elkezdtem keresni, és akkor rájuk találtam.
Mit ad neked a hozzájuk való tartozás?
Majdnem azt mondhatom, hogy mindent. Mert Szent Ferencnek a lehetősége bennem annyira munkálkodik, hogy adna szabadságot, amit ő adott. A Ferences világi rendnek különösen, mert mindenki a saját életét éli. Az evangélium szerint fogadalommal elköteleződve Szent Ferenc nyomán. A szegénység az ugye a világi rendben más jelent, talán a legjobb megfogalmazás az, hogy a ragaszkodás nélküli élet. És a másik a rendelkezésre állás. Tehát, hogy az időmhöz sem ragaszkodom, hanem ha valakinek szüksége van rá, a rendelkezésre elállni. A szegényekhez való kapcsolat is nagyon sokat alakult, mert már Ferences világi rendi voltam, mikor a Mátnai Szeretett Szolgálatnak a nappali melegedőjébe mentem önkénteskedni.
Miből nyered az erőt ennyiféle szolgálathoz?
Csak is a jó Istentől. Igyekszem minden nap szentmisére menni. Igazából az eukarisztikus kongresszusnak köszönhetem, hogy a szentségimádásban is nagyon elmélyültem. Attól kezdve rendszeresen menjek szentségimádásra. Hála a jó Istennek, menj a Limániáknak, hogy minden nap van lehetőség valahova elmenni, mert Budapest nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk.
A Ferences világi rendhez tartozó polgár Bélánéval Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.